Ezért továbbra is az Adóinfo, folytatjuk a beszélgetést Kalocsai Zsolttal, az RSM DTM adószakértőjével. A témánk ugye továbbra is a 2014-es adótörvények. Beszéltünk már a családi adó kedvezményekről, lakáshitel törlesztésére fordítható munkáltatói adómentes juttatásokról, illetékekről, az SZIA törvény szabályozza a kafetéria rendszerét is. Ezen a területen voltak-e, és ha igen, akkor milyen pontosítások, módosítások?
A 2014-es év tekintetében talán elsődlegesen azt emelném ki, hogy az adókulcsok azok nem változnak. Tehát én azt gondolom, hogy összességében ez egy jó hír, és a mértékek sem változnak. Van egy-két pontosítás, illetve plusz lehetőség, itt a lakáscélú kedvezményeket már érintettük. Talán ami jelentősebben befolyásoló tényező az az, hogy itt a jogalkotó egy szigorítást tett be a rendszerbe, ami azt jelenti, hogy abban az esetben, amennyiben a kafetéria rendszer keretében olyan utalványok kerülnek kiosztásra, amelyek visszaválthatók, ezek már nem lesznek juttatható 2014-ben. Ez egyértelműen egyébként a visszaéléseknek a visszaszorítását szolgálta. Én ezzel az intézkedéssel egyébként teljes mértékben egyetértek. Önmagában egyébként a kafetéria rendszer és a juttatási formák egyébként, hogy említettem, nem változtak. Ezen technikai módosításon kívül egyébként a zárószavazás előtt ezt még egyszer pontosította a jogalkotó, ezt az intézkedést, mégpedig úgy, hogy amennyiben a munkaadó nem osztja ki az adott utalványt, abban az esetben visszaváltható lesz természetesen, de ez egy technikai módosítás volt, még egyszer hangsúlyoznám.
Apróbb módosítás volt a katát illetően, ami azért rögtön egy kisebb riadalmat is okozott. Többen értették félre ezt a módosítást. Pontosan hogyan, miként változik az adó mértéke, kötelezően vagy választhatóan változik az adó mértéke?
A katás vállalkozók esetében van egy jelentős módosítás. Bejött egy új adómérték, ami 75.000 forint per hó. Ugye ismételjük át, hogy 2013-ban a katás főállású adózók havonta 50.000 forint adómértéket, illetve a mellékállások 25.000 forintot fizettek. A 75.000 forintos adómérték egyébként egy opcionális. Ugye korábban voltak olyan hírek, amelyek azt mondták, hogy azt jelentették, hogy ez egy kötelező adómérték lesz. Ez nem így van, ez egy opcionális választható. Ennek pedig az oka az, hogy a katás vállalkozónak egy relatív alacsony alapérték volt meghatározva, mind a nyugdíjbiztosítás, mind pedig a munkanélküli járulék jogosultság esetében, és abban az esetben, amennyiben a magasabb adómértéket választja, tehát 50.000 forint helyett 75.000-et, ez a 81.300 forint is jelentősen meg fog nőni, ez 2014-ben 136.250 forintra fog változni, és ilyen értelemben majd nyilvánvalóan a nyugdíj megállapítás, tehát a nyugdíj jogosultság esetében is egy magasabb érték alapján fognak kalkulálni, és esetlegesen, hogyha munkanélküli járulékra lesz jogosult, akkor a munkanélküli járulék is egy magasabb illetmény alapján lesz majd kalkulálva. Ez a katás vállalkozások esetében egyébként a rövid összefoglaló.
Szintén apróbb módosítás volt a adókedvezmények területén, ugye a társasági adóra, ha áttérünk, és erről beszéltünk is már külön itt az adásban, mégpedig ugye a sporttámogatásokra igénybe vehető adókedvezmények, de ugye nem csak sportra lehet, hanem színházra és ugye filmtámogatásra is. Itt ez most szigorítás, könnyítés, hogyan kell ezt értelmezni?
Megint visszaugranék egy picit 2013 nyarára, arra ugye emlékszünk, hogy a sporttámogatás, a látványcsapat sport támogatás esetében bejött egy úgynevezett kiegészítő támogatás a rendszerbe. Ez abból a szempontból bír jelentőséggel, hogy a korábbi adóelőny, ami nagyságrendileg 10% pont volt, összehasonlítva a normál társasági adó befizetéshez képest, tehát ez azt jelenti, hogy ha az adózó az adóhatóság részére fizette meg az adót, illetve az adóelőleget, társasági adóban vagyunk, és ehhez kapcsolódóan nem a társasági adót, hanem hogy úgy döntött saját döntése alapján, hogy látványcsapat sport támogatást nyújt, akkor volt egy 10% pontos adóelőny. Ez a 10% pontos adóelőny csökkent le 2,5%-ra, hiszen egy 7,5%-os kiegészítő támogatás jött bele a rendszerbe. Ez egyébként 2013 vonatkozásában még felemás módon élt, ugyanis azon projektek esetében, amelyek már korábban jóváhagyott projektek voltak, ott még lehetett a korábbi támogatással menni, de ez ugye lassan kifut, és 2013 második felében, illetve 2014-ben már mindenképpen kalkulálni kell ezzel a kiegészítő támogatással. A film és a színház támogatás esetében viszont ez a 10%-os adóelőny, ez továbbra is élt. És ez egy, attól függ, hogy melyik oldalról nézzük, hogy rossz hír vagy jó hír, nyilván a kultúra támogatása szempontjából ez egy nem kifejezetten jó hír, hiszen 2014. január 1-től, ez egyébként az eredeti adócsomagban nem volt benne, ez a módosítókban volt benne, szintén bejön a kiegészítő támogatásnak a rendszere, ami annyit jelent, hogy ugyanazon támogatási keretrendszer, számszaki értelemben támogatási keretrendszer lesz majd a film és színház támogatás esetében, mint a sport támogatás esetében. Tehát az az adóelőny, amit a színház és a filmtámogatás élvezett, az bizony 2014. január 1-től el fog veszni.
Szintén van módosítás, ugye a tartós befektetési számlával kapcsolatosan, ez a úgynevezett TBS számla szabályozása hogyan változik egyáltalán, szigorodás, könnyítés lesz ezen a területen?
Az elmúlt időszakban ugye a tartós befektetési számlák amúgy is középpontban voltak, kifejezetten sláger téma volt a nyár után a TBS nyitás, hiszen bejött a 6%-os egészségügyi hozzájárulás.
Nagy roham volt a pénzintézet nyáron.
Ez így van, nyár követő időszakban itt egy nagyon jelentős roham volt, és nagyon sokan nyitottak tartós befektetési számlát, viszont a tartós befektetési számla az nem volt hordozható. Tehát a tartós befektetési számlát, hogyha megnyitotta az adóz egy adott pénzintézetnél, akkor azt ott kellett tartania. Ez nem jelentette azt, hogy egy másik pénzintézetnél, most a régi rendszerről beszélek, egy újabb tartós befektetési számlát ne nyithatott volna. Tehát erre a lehetőség megvolt. Amire nem volt lehetőség az az, hogy az adózó az egyik pénzintézettől a másik pénzintézetre, illetve másik pénzintézethez átvigye a tartós befektetési számláját és a tartós befektetési számlán tartott befektetéseit. Erre a mostani adócsomagban, illetve a mostani adócsomag módosítása vonatkozásában lesz lehetőség, tehát a tartós befektetési számla az úgynevezett hordozható lesz, hordozhatóvá válik. Ez elég nagy lehetőséget, elég széles, a lehetőség széles tárházát fogja jelenteni, hiszen a tartós befektetési számlát innentől kezdve nem csak magyar pénzintézetek között, hanem esetleg egy magyar és egy külföldi pénzintézet vonatkozásában is majd lehet értelmezni.
Ez nem jelent veszélyeket? Nem hordoz veszélyeket önmagában, hogy valaki külföldre viszi a pénzét, vagy a megtakarítását?
Ez benne van a mostani rendszerben, tehát ha a mostani adócsomagot nézzük, akkor bizony annak a lehetősége fennáll, hogy az adózó úgy dönt, hogy a tartós befektetési számláját külföldre helyezi, és ettől függetlenül, mivel magyar adórezidensről beszélünk, az adóelőnyöket továbbra is Magyarországon élvezi ezzel kapcsolatosan, hiszen tudjuk, hogy a tartós befektetési számlán, tehát a rendszer önmagában nem változott, a struktúra nem változott, ugye 5 év után teljes adómentességgel lehet az ott tartott befektetések után a jövedelmet megszerezni.
Az adás végén talán még ugye röviden marad idő egy kicsit egy újabb változással foglalkozni, amiről esett sok szó, de azért talán nem árt róla beszélni, mégpedig ugye ez az élő és a félsertés áfájának a csökkentése, amit mindenki hatalmas sikerként ünnepel, de tényleg sikerként lehet ezt ünnepelni, hiszen ebből igazából a végső fogyasztó nem fog érezni semmit sem.
Én azt gondolom, hogy összességében ugye ez onnan indult, hogy a jogalkotó a fordított áfát kívánta bevezetni, ez ugye az Európai Uniós Adminisztráción elbukott, és a következő lehetőség az az volt, amit a jelenlegi csomagban látunk, hogy a legalacsonyabb adókulcs, tehát az 5%-os adókulcsba helyezte a félsertést és az élősertést a jogalkotó áfa szempontjából. Ugye ez teljesen egyértelmű, hogyha bemegyünk a hentesre, se nem élősertést, se nem félsertést jellemzően nem kérünk. És összességében azt lehet mondani, hogy ezután azért nem lesz kolbászból a kerítés, hogyha már a sertésnél maradunk, ugyanis ez jellemzően a sertés feldolgozót és az ágazatot érinti, én úgy gondolom, hogy egyébként pozitív szempontból, hiszen ha belegondolunk abba, hogy amennyiben Magyarországról vásárolt fel a feldolgozó jellemzően élősertést, akkor ugye áfával növelten tette ezt meg, finanszíroznia kellett a 27%-os áfakulcsot. Sokkal kedvezőbb volt, és itt jöttek be a visszaélések a rendszerbe, amikor egy Európai Uniós adóalanytól például Szlovákiából szerzett be fordított áfával terhelten sertést, élősertést, és azt dolgozta fel, hiszen ebben az esetben ugye áfát nem kellett finanszírozni. A visszaélések azok egyébként pont itt voltak, pont itt jelentkeztek, és a jogalkotó nyilvánvalóan ezt próbálta visszaszorítani, és én egyébként azzal egyet is értek, hogyha nem 27%, hanem 5% pontos lesz az áfa, akkor nyilvánvalóan a visszaélések is jelentősen csökkennek. Azt természetesen kérdés, hogy a végfelhasználók ebből majd mennyit fognak érezni, de a sertés ágazat önmagában biztos, hogy tisztulni fog, Másik kérdés, hogy melyik más ágazatra helyeződik majd át az áfa visszaélés, hiszen azt láttuk, hogy ha egy adott ágazatban az áfa szabályozás kifejezetten kedvező irányba mozdult el, gondolok itt a fordított adóztatás bevezetésére, akár az építőiparban, akár például olajos magvak esetében, akkor a visszaélések egy adott ágazatból kiszorultak, és egy új ágazatot kerestek maguknak. Ennek a kockázata természetesen fennáll, de ettől függetlenül nézzük azt, hogy a jelenlegi ágazat esetében én azt gondolom, hogy összességében ez egy előremutató pozitív intézkedés.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Önök az Adóinfót, benne Kalocsai Zsoltot, az RSM DTM adószakértőjét hallották. Műsorunkat újra meghallgathatják, vagy letölthetik a www.inforadio.hu weboldalról. Búcsúzik a szerkesztő, Kaputa Júlia.